Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén, az előadáson, amelynek a címe Leválás a szülőkről. Amikor megkértek erre az előadásra, akkor azt mondtam, hogy én is egy gyerek vagyok. Ezen az alapon gondolkodtam erről az előadásról, és amiközben gondolkoztam, az fogalmazódott meg bennem, hogy a szülőkről való leválás folyamata az körülbelül 3 éves korunkban kezdődik el, és körülbelül a halálunkig tart. Azt hiszem, hogyha végig gondoljuk, akkor tényleg szóba tudunk ezzel állni, hogy ez nem túlzás. Először úgy gondoltam, hogy a szüleink haláláig tart, aztán rájöttem, hogy nem. Hanem egészen a saját életünk végéig tart ez a folyamat. De alapvetően 3 szakasza van a szülőkről való leválásunknak. Az első szakasz, amint említettem, nagyjából 3 éves korunkban kezdődik el. Talán azzal kezdődik, hogy elkezdünk önállóan mozogni, és elszaladunk. Elszaladunk, elbújunk, és aztán elkezd kialakulni az, hogy már nem egyes szám harmadik személyben beszélünk magunkról, hanem rájövünk, hogy vagyunk. Vagyunk, van akaratunk, és elkezdjük próbálgatni azt, hogy meddig terjedhet az akaratunk. Próbálgatjuk, az első száncsapások időszaka ez, meg az első dackorszak időszaka is ez, amikor nagyjából mindenen azt próbáljuk ki, hogy szabad még ezt megtennem? És még ezt is szabad? És meddig szabad? És amikor itt vannak a vendégek, akkor is szabad megtennem? Vagy csak akkor, hogyha nincsenek itt? Erről szól ez az időszak, és elmondhatjuk azt, hogy ebben az időszakban a szülőknek a szerepe, jelenléte különösen fontos az életünkben, hiszen nekünk, mint gyermekeknek a szüleink jelentik az életet. Teljesen tőlük függünk. Az ő gondoskodásukra van szükségünk, az ő irányításukra van szükségünk. Egy nagyon egyszerű képpel élve, nekik kell megóvni bennünket attól, hogy megégessük magunkat, mert mi nem tudjuk, hogy mi fog történni velünk, hogyha hozzányúlunk a forró kályhához. És ki kell mondanunk azt is, bár ez nem feltétlenül elfogadott, de a legfontosabb társaságot is a szülők jelentik számunkra. Az első néhány évben a szülőknek a társasága sokkal fontosabb, mint gyermekközösségben lenni. A szülők jelenléte, szeretete, irányító, korlátozó, de szeretetteli magatartása az, ami biztonságérzetet ad egy gyermeknek. Minél következetesebbek a határok, minél inkább megvan a rend, annál nyugodtabb a gyermek, annál inkább tud nőni és kiteljesedni az élete. Ebben az időszakban, tehát az első dackorszaktól kezdődően még annak van inkább jelentősége, hogy az akaratunkat megtanuljuk alárendelni a szüleinknek. Arra van szükségünk, hogy megtanuljuk azt, hogy egy magasabb akaratnak alárendeljük magunkat. Nem arra van szükségünk, hogy megtörjék az akaratunkat, de hogy korlátozzák és irányítsák, arra szükségünk van. És arra van szükségünk, hogy megtanuljunk együttműködni a szüleinkkel. Megtanuljunk alkalmazkodni. Ebben az időszakban vésődnek be alapvető magatartásformák, ezért talán ismert az a gondolat, hogy adjuk oda a gyermek első 4 évét, és utána bármit lehet vele csinálni egy életen keresztül. Ez rögzül. Ezek a legmélyebben rögzülő dolgok az életünkben. Olyan mélyen rögzülnek bennünk ekkor magatartás minták, hogy nem is tudjuk, nem is vagyunk tudatában ennek. Később a felnőtt életünk során egyszer csak rádöbbenünk, hogy miért is tesszük mi ezt? Miért tesszük azt, amit nem akartunk, amiről 10 éves korunkban azt mondtuk, hogy én így nem akarok. Én ezt nem akarom tenni többet. Azért, mert ezt láttuk. Azért, mert ez volt a minta, amit szemléltünk, és a szemlélés által változunk az életünk során. És azt is elmondhatjuk, hogy ebben az időszakban alakul ki az a bizalmi tőke, alakulhat ki az a bizalmi tőke, az a szeretet kapcsolat, ami a felnőtté válás, az elválás folyamatában segítséget jelent, ami a viharok túlélését segítheti a szüleinkkel, a családunkkal való kapcsolatban. Az első szakasz tehát ez, és itt egy kis könyvajánló erejéig megállnék. Nem hoztam el egyik könyvet sem, csak a címeket tudom elmondani. Az egyik könyv, amit ajánlanék, az a sorozatunknak, az előző sorozatunknak is ajánlott könyve volt, a Kisgyermekre hangolva című könyv, Gary Chapman könyve. És két másik könyvet ajánlanék, ami számomra az akarat helyes irányításában segített nagyon sokat, amikor elolvastam őket. Ha emlékezetem nem csal, mind a két könyv James Dobsonnak a könyve. Az egyiknek az a címe, hogy Az akaratos gyermek, a másiknak pedig az a címe, hogy Fegyelmez, megéri. Ebben nagyon világosan fejti ki a szerző azt, hogy nem szabad az akaratot megtörni. Nem azzal kell elérni eredményt. Nagyon világos az is, hogy a fegyelmezést életkori sajátosságok szerint hogyan kell alkalmazni, hogyan viszonyuljunk hozzá. Erről én most nem szeretnék szólni, csak ezeket a könyveket ajánlottam ehhez az életkorhoz. A következő időszak a szülőktől való leválásnak a, mondhatom így, hogy a legkritikusabb időszaka, a legdöntőbb időszaka az életünkben, amikor ténylegesen önállóvá válik egy ember, amikor elindul az a folyamat, amely éveken keresztül tart, és befejeződik azzal, hogy valóságosan önálló életet képes élni. Ugye ez az időszak, a kamaszkor, ez egyénektől függően elkezdődik valamikor 10 éves, 12-14 éves korban. Bár beszélgettem olyan szülővel, aki azt mondta, hogy 3 éves kor óta kamasz volt a gyermeke, és azóta nem tudott vele mit kezdeni. De általában ez olyan 12 éves kor körül szokott elkezdődni. Ugye ennek az időszaknak a jellegzetessége az, hogy olyan változások történnek az életünkben, amelyek hát felkavarnak mindent, felborítanak mindent. Ugye akár, hogyha 3 területet fogalmaztam meg, ugye a testi változások, a szellemi változások és a lelki érlelődés, a lelki változások. Ugye, hogyha testi változásokra gondolunk, azért elég megrázó dolog egy fiúnak, amikor egyszer csak nem tud beszélni, mert elkezd mutálni. És saját maga nem ismer rá a saját hangjára, és nem tud mit kezdeni a helyzettel, ezért inkább csöndben marad, mert akkor nem kell beszélni. Sokszor idétlennek, esetlennek érezzük magunkat. Olyan nem egyenletesen növünk, ezt a gyermekeimmel is megfigyeltem, hogy hol így nőnek, hol így nőnek. Időnként egyik testrészük nyúlik, időnként a másik. És az ember nem ismer rá saját magára közben sokszor. Ebben az időszakban van a szellemi kinyílásunk időszaka is, amikor én így írtam fel magamnak, hogy elkezdünk gondolkodni. Én ezzel tényleg így voltam, mondhatom szó szerint így voltam. Viszonylag fiatal koromtól kezdve zenéltem, és tulajdonképpen csak zenéltem. Tehát én zenéltem, meg zenéltem, de gondolkozni nem gondolkodtam. Aztán jött egy-két nehézség az életemben, már középiskolás voltam 1. éves, amikor nem tudtam tovább zenélni, mert ahogy szerettem volna, nem ment, és elkezdtem gondolkodni. Ültem a zeneművészeti szakközépiskolában, a társalgóban az asztal alatt, és gondolkodtam. Gondolkodtam, hogy miért vagyok. Mire jó az, hogy napi 6-8-10 órát gyakorlok? Mi értelme van az életnek? Mi a jó az életben? És hát a harmadik, szintén megrázó terület a lelki érlelődésnek a folyamata, ami nem egyszerűen egy szellemi kinyílást jelent, hogy elkezdünk kérdezni, elkezdünk kötözködni, elkezdünk provokálni, utána járni dolgoknak, hanem eljutunk oda, hogy már nem elég a családunk. Elkezdünk barátság után vágyódni, elkezdünk társ után vágyódni. A másik nemhez elkezdünk vonzódni, és szeretnénk társra találni. Szeretnénk független emberré válni, saját meggyőződést kialakítani. Szeretnénk önállóvá válni. Hát ez a három együtt, ez elég sok, és eléggé sok az ember számára. Mire van ekkor szükségünk? Mi az, amire ekkor igazán szükségünk van? Részben úgy fogalmaztam meg, hogy mindaz, amire a felnőtteknek. Mert hogy erről szól ez a folyamat, aminek ki tudja, hol van a vége, hogy kialakul az, amire minden embernek szüksége van. És akkor itt megint hadd ajánljak egy könyvet. Ezt úgy is, mint amit még a sorozatunkon nem ajánlottunk, nem tudom, hogy mikor jelent meg, én a sorozat utolsó előadása után hallottam erről a könyvről, Gary Chapman, Maradjunk Együtt címmel, Házassági krízisek megoldása, ez az alcíme. Ami miatt itt ezt bemutatom, az egy fejezet ennek a könyvnek, az egyik fejezete, ez pedig az 5. fejezet, ha jól sejtem, igen, amelyik így röviden felsorolja, hogy tudatosuljon bennünk, hogy mire is van szükségünk, és mire is van szükség a társunknak. Csak címszavakban felolvasom azt, hogy milyen címeket adott. Szeretet vágy. Arra van szükségünk, hogy szeressenek, és hogy szeressünk. Szabadság vágy. Ezt nem kell kommentálnom szerintem. Fontosság, megbecsülés iránti vágy. A kikapcsolódás vágya, a felüdülés vágya. És az utolsó, amit megfogalmaz, az Istennel való békesség iránti vágy. Hogy a helyünkre kerüljünk, hogy megtaláljuk az életünknek az értelmét, az erkölcsi forrását, tartását. Magamnak így fogalmaztam meg, hogy mire is van szükségünk. Szeretnénk érezni a szüleink szeretetét, de másképpen, mint eddig. Az van bennünk, az van az emberben ilyenkor, hogy én már nem vagyok gyerek. Miért bán velem úgy, mint a gyerekkel? És lehet, hogy a szülő ugyanúgy szereti, és ugyanúgy ölelgeti, de ez már ciki. Ez már zavarja. Ez már így nem jó neki. Pedig ugyanaz a szülő, és ugyanaz a gyerek. És vágyik a szülő szeretetére. Ebből következik a második gondolat, és amit felírtam magamnak, hogy szeretné, hogyha ember számba vennék végre. Hogyha számolnának vele a családban, hogyha a jelentőségét, a fontosságát látnák. Szeretné, hogyha tiszteletben tartanák a szabadságát a magánéletre. Jogom van hozzá. Szüksége van ebben az időszakban, szükségünk van ebben az időszakban arra, hogy világos határok legyenek az életünkben, és felelősség legyen rajtunk. Bár ennek nem szoktunk örülni akkor, amikor ez történik, de hosszú távon erre van szükségünk. Itt is ajánlhatnék egy könyvet, az a címe, hogy Lovak és emberek. Az igazi suttogó című könyvnek a második része, vagy hát ugyanannak a szerzőnek egy második könyve. Hogyha valakit érdekel, hogy mire gondoltam, hogy szükség van világos határokra, felelősségre, akkor majd elmesélek ebből a könyvből egy történetet a beszélgetésben, hogyha visszakérdezünk rá. Nagyon nagy szükségünk van ebben az időszakban őszinte emberi kapcsolatokra. És nagyon jó, hogyha vannak olyan emberi kapcsolataink, amelyek nem a mi korunkbeli, nem pusztán kortárs őszinte kapcsolatok, hanem olyan emberekkel való őszinte kapcsolatra vágyunk ekkor, akik már érettebbek, akik értenek dolgokat, és vállalnak előttünk is gondolatokat, dolgokat. Őszinteségre van szükségünk. Őszinteségre van szüksége a kamasznak. És végül, amit utoljára felírtam, persze lehet gyűjtögetni tovább a gondolatokat. Azt írtam fel, hogy feltétel nélküli, következetes, elfogadó szeretetre van szüksége. Bocsánat a kifejezésért, bármilyen zizi szüksége van arra, hogy elfogadják. Szüksége van arra, hogy feltétel nélkül elfogadják. És akkor itt megint ajánlok egy könyvet szülők számára. Kamaszoknak nem biztos, hogy merem ajánlani, nehogy verjék a szüleiket, hogy miért nem így szerettek. Kamaszokra hangolva ez a címe, Gary Chapman Kamaszokra hangolva. Kicsit már nagyobb kamaszoknak merem ajánlani. Gondoljuk át, hogy ebben az időszakban minek kell kialakulnia, mit kell megtanulnunk, minek kell kiformálódnia. És ez az, ami miatt azt mondtam, hogy ennek az időszaknak nagyjából a kezdetét be lehet határolni, sejteni lehet, hogy mikor kezdődik, de hogy mikor ér véget, azt gondolom, hogy nem lehet meghúzni. Nem lehet azt mondani, hogy ez az időszak mindenki életében véget ér 17, 18, 19, 20 éves korában. Azért, mert hogyha ezek nem alakulnak ki, akkor a kamaszkorunk időszaka az elhúzódhat 60 éves korunk is akár. Miről van szó? Ki kell alakulni annak, hogy az eddigi külső fegyelmezés, amit a szüleink képviseltek jó esetben, hogyha képviseltek, az eddigi külső fegyelmezés, a szeretetteljes korlátozás, az átmegy egy belső fegyelmezésbe, ki kell alakulni az önuralomnak az életünkben. Annak, hogy mérlegelünk, döntéseket hozunk, ki kell alakulni annak, hogy megtanulunk uralkodni az érzelmeinken, megtanuljuk használni az akaratunkat. Tehát, hogy a külső fegyelem, belső fegyelem mi alakuljon az életünkben. Aztán ki kell annak alakulnia, hogy el tudjunk fogadni másokat. Nem is olyan egyszerű dolog ez. Mindannyian úgy indulunk el, hogy azt gondoljuk, hogy amit mi gondolunk, hát az evidens. És nem értem, hogy a másik miért nem érti. És el kell oda jutni, hogy rájövök, hogy nagyon sok szempont van a világon, és akár elmondhatjuk azt, amit az egyik előző előadásban elhangzott gondolatként Pascaltól, hogy a maga nézőpontjából mindenkinek igaza van. Meg lehet találni azt a nézőpontot, amikor valószínűleg igazat adhatunk neki. El kell oda jutnunk, hogy elfogadjunk másokat, el kell oda jutnunk, hogy képesek legyünk együtt érezni és megérteni a másikat, még akkor is, ha nem értünk vele egyet. Ugye ez sem olyan egyszerű dolog. A zsigeri reakciónk az, hogy ha nem értünk valakivel egyet, akkor harcolunk. És ezért lehet nagyon jól a társadalomban uralkodni az oszd meg és uralkodj el alapján, mert csak ellenségképeket kell felvázolni, és rögtön lehet csoportokat létrehozni. Felnőtté váláshoz hozzátartozik az, hogy ez nem működik az életemben. Nem működik, mert együtt tudok érezni, és meg tudom érteni a másik gondolatait annak ellenére, hogy nem értek vele egyet. És ennek nyomán el lehet oda jutnunk, hogy együtt tudunk működni. Bizonyos célok érdekében képesek vagyunk együtt működni egymással. Persze hozzá kell tennünk azt is, hogy ahhoz, hogy másokat el tudjunk fogadni, ahhoz helyünkre kell kerülnünk. Félreérthető, meg félreértelmezhető, de azért mégis használom ezt a kifejezést is, hogy ahhoz önmagunkat is el kell fogadni. Ahogy az előző sorozat bevezető előadásában Simon Andrástól idéztem, a belenyugvás kényelme nélkül elfogadni önmagunkat. Szembesülni a hiányosságainkkal, felmérni a képességeinket, a lehetőségeinket, és elfogadni. Nem úgy, hogy én már csak ilyen vagyok, ha engem szerettek, akkor így is elfogadtok, hanem úgy, hogy még ilyen vagyok, de kész vagyok változni. Kész vagyok formálódni, kész vagyok alakulni. A belenyugvás kényelme nélkül elfogadni önmagunkat. És tényleg nem tudok mást mondani, mint azt, hogy azt látom az életben, ahogy így emberekkel beszélgetek, kapcsolatba kerülök, emberi problémákat figyelek. Azt látom, hogy biztos, hogy megjelenik egyfajta tüskészség annak az embernek az életében, akinek önmagával baja van. Aki nem tudja elfogadni azt, hogy nem tökéletes, és nem tökéletes a világ, amiben él, vagy aki nem akar tökéletessé válni és változtatni. Nagyon sokszor azt látom, akár egy-egy beszélgetésben is, hogy valakinek nem velem van baja, önmagával van baja, csak velem veszekszik. Mert saját magával sokkal rosszabb, meg sokkal nehezebb. Ki kell tehát alakulni annak, hogy elfogadjunk másokat, de ehhez nekünk is meg kell érlelődnünk. Meg kell látni, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, honnan jöttünk és hová megyünk. Ki kell alakulni annak, hogy az élet nehézségeihez hogyan állunk hozzá. Ebben az időszakban szilárdul meg, hogy hogyan fogunk visszanyúlni a megpróbáltatásokhoz, a nehézségekhez, amelyek mindenki életében jönnek, és ekkor alakul ki, hogy elébe megyünk a dolgoknak, a megoldáson gondolkozunk, készek vagyunk küzdeni, vagy sodródunk az eseményekkel, és tehetetlennek gondoljuk magunkat. A felnőtté válásnak azt gondolom, hogy ez is egy jele, hogy valaki nem széttárja a karjait, hanem gondolkodik. Gondolkodik azon, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben. És előre kezd gondolkodni. Olyan dolgokról, amik gyakorlati problémák. Meg kell tanulni ehhez az érzelmeinket és az akaratunkat használni. El kell fogadni az érzelmeket, fel kell dolgozni az érzelmeket. Ez is egy nagyon nagy témakör, ha a beszélgetésben valakit érdekel, akkor vissza lehet rátérni. És az utolsó, amit magamnak ehhez fölírtam, és persze itt is azt mondom, hogy lehet bővíteni a listát, hogy mi mindent kell megtanulni ebben az időszakban, minek kell kialakulni ahhoz, hogy arról beszélhessünk, hogy egy egészséges személyiség alakult ki. Az utolsót, amit fölírtam, meg kell tanulni a konfliktusokat kezelni. Ehhez meg kell tanulnom azt, hogy vállalni tudom a saját véleményemet, félelem nélkül, de anélkül, hogy a másikat arra akarnám kényszeríteni, hogy ő is úgy lásson mindent, ahogyan én. És meg kell tanulni vállalni konfliktusokat, úgy, hogy a megoldást keressük meg. Azt hiszem, hogy ez sem egy egyszerű kérdés. Általában két szélsőség jelentkezik ezen a területen, vagy hallgatunk nagyokat, aztán bejön ez a jelenség, hogy tűrte Miklós, amíg tűrhette. Ez a két szélsőség szokta jellemezni az embert, vagy hallgat, és nem beszél, vagy robban, és erőszakkal intéz dolgokat. Ebben az időszakban ezeknek kell kiformálódnia, kialakulnia, és itt egy részletet szeretnék idézni ennek a gondolatnak a lezárásaként. Bekerdi Tamás Kamaszkor körül című könyvét olvastam el a felkészülés során, és ebből a könyvből szeretnék egy kis gondolatot idézni, a 165. oldalon van. Én azt hiszem, hogy ebben láthatatlanul és érzékelhetetlenül segítenünk kellene őt, mondja a felnőttnek a kamaszról, abban, hogy mindez kialakuljon. Azért láthatatlanul és érzékelhetetlenül, mert csak így fogadja el a segítséget tőlünk felnőttektől. Mellette kellene állnunk, és akkor majd ő is fog segíteni nekünk, hogy könnyebb legyen őt, hazugul, lustán, szemtelenül, szerelmesen, magát emésztően is elviselni. Hiszen neki magának is el kell magát viselnie, nem csak minket. És ez elég teher a számára. Elviselni, ezt mondtam szemérmesen, de tulajdonképpen erre gondoltam szeretni. A következő kérdés, amit még ennek a gondolatnak a lezárásaként szeretnék feltenni, milyen következményekkel jár, hogyha nem kap ehhez segítséget, érezhető szeretetet a kamasz? Röviden egy szólva szabadságharcot kezd. Ez a lényege a magatartásának, az indítékának. Ha nem kapja meg ebben az időben az elfogadó szeretet segítségét, a következetes szeretet, érezhető szeretet segítségét, láthatatlanul és érezhetetlenül, ahogy Vekerdi Tamás fogalmazott, akkor elkezd harcolni azért, hogy szabad lehessen. Elkezd harcolni azért, hogy kivívja a függetlenséget, kivívja a magánszférához való jogot, és ennek következtében torz viselkedés formák és torz lelkület alakul ki az életében. nem közelebb kerül ahhoz, amilyenné válni szeretne a lelke mélyén, hanem távolabb kerül, mert miközben elszántan hadakozik, hogy ezt elérhesse, aközben rossz eszközöket talál. Ekkor jelenik meg nagyon sokszor a hazudozás, nem azért, mert hazudni akar, hanem egyszerűen azért, mert nincsen más lehetősége. Tudja, hogy nincs más lehetősége ahhoz, hogy saját célokat megvalósíthasson. Ekkor jelenik meg az elzárkózás, az elkülönülés, a bezárulás. Ekkor jelenik meg a vádaskodás keményen, ekkor jelenik meg az elutasítás. És ennek következtében az emberi kapcsolatai is sérülnek. És ezért húzódhat el a kamaszkor 60 éves korig is akár. Mert vannak reakciók, amelyeket ide lehet visszavezetni. Vannak reakciók, amelyek azért vannak jelen egy ember életében, mert nem engedték felnőni akkor, amikor ennek az ideje eljött. Nem engedték szabadon, nem engedték el, nem hagyták, hogy felelős, felnőtt emberré formálódjon. És azért kritikus ez az időszak, mert felnőtt fejjel nagyon nehéz felnőni. Én ezt magamnak fogalmaztam meg egyébként, amikor nem tudom hány éves voltam, amikor először ezt kimondtam, de volt már legalább két gyermekem. Amikor megfogalmaztam azt, hogy borzasztó nehéz felnőni apaként. Fel kellett volna nőni. Ekkor fedeztem fel, hogy mik vannak az életemben, milyen területek vannak az életemben, amelyekben nem nőttem fel, amelyekben nem mentem keresztül azon a küzdelmen, azon a szenvedésen, azon a formálódáson, aminek akkor kellett volna bekövetkeznie 14, 15, 16, 18, 20 éves korom időszakában. Tovább menve a gondolatunkon a harmadik, az elválás, leválás harmadik szakaszáról is hadd szóljak, hogy ez a szakasz mikor jön el, ezt nem tudom megmondani. Sőt, az sem biztos, hogy eljön mindenki életében. Az önállóvá válás, a szülőktől való leválás harmadik szakasza, hogy az önállóvá válás után új kapcsolat alakul ki a szülőkkel. A szülőkkel való kapcsolat újraértékelésének az időszaka ez, a szülőktől kapott szeretet visszasugárzásának az időszaka ez. Nagyon egyszerű módon hadd érzékeltessem, hogy miről van szó. Amikor a kicsi gyermek a szülőjére tekint, akkor a szülőt Istennek látja az életében. Mindenhatónak látja őket. Ő gondoskodik, tőlük kapta az életet, az Isten helyét töltik be a szülők a gyermek életében. Megjegyzem, rájuk is bízta az Isten, és felelősek is érte. A kamaszkor az az időszak, amikor eljut oda az ember a kritikai szemléletével, hogy a szülő nem Isten. És jó, hogyha csak idáig jut el, és nem jut el oda, hogy azt mondja, hogy a szülő egyenesen gonosz. Hogy így nem mondjam, ő a sátán maga. Ezen az időszakon mindenképpen át kell menni, mert senki nem mindenható, és előbb-utóbb a gyermekeim szembesülnek azzal, hogy szerették volna, hogy megjavítsam a játékukat, de nem tudom megjavítani a játékukat. Ugye ez a probléma, az itt kezdődik el, hogy tehetetlenek vagyunk bizonyos kérdésekben, és ez nagyon nagy csalódást okoz a gyermekünknek. A felnőtt korban pedig megérve, önállóvá válva, oda jut el az ember, hogy hálás vagyok az szüleim szeretetéért. Hálás vagyok, kész vagyok beszélgetni velük, hallgatni rájuk, érdekel a véleményük, és megbocsátottam nekik, hogy ők nem Istenek. Megbocsátottam a hibáikat, és elfogadom őket a hibáikkal együtt, és szeretni akarom őket. Ez a harmadik szakasz, a leválásnak a harmadik szakasza. Nem mindenki életében megy végbe. Máshova írtam fel, de azt hiszem inkább itt mondom el. Nem egyszer beszélgettem olyan szülőkkel, akik nagyon fájdalmasan érték meg a kamaszkori lázadást, az elfordulást, az elmenetelt. És azt tudtam nekik mondani, hogy egyben biztosak lehettek. Előbb vagy utóbb értékelni fogják a szereteteteket. Lehet, hogy majd akkor, amikor saját gyermekük születik, és akkor jönnek rá, én legalábbis akkor fogalmaztam meg magamnak, hogy velem is ennyit voltak fönnéjjel. Amikor bőgtem, akkor ilyen türelemmel hordoztak, vagy esetleg nagyobbal, mint én. Nekem meghalt édesanyám, tehát nem tudok vele beszélgetni. És csak azt tudom elmondani, hogy igen, hiányozni fog egy idő után az anya. Nem azért, mert torzan kötődik hozzá az ember, hanem azért, mert felülvizsgál dolgait. Mert értékelni kezdi, mert szeretne már, kíváncsi lennék arra, hogy mi a gondolata, mi a véleménye dolgokról. Nem biztos, hogy elfogadnám, de érdekelne. Ez tehát a harmadik szakasz, ami nem egyszerűen a szüleink haláláig tart, hanem elkísér az életünk végéig, hogy hogyan gondolkodunk a szüleinkről. Hogyan ápoljuk velük a kapcsolatot idősödő korukban. Hogyan viszonyulunk az ő gyengeségeikhez, hibáikhoz. És bizonyos szempontból, hogyha alapvető hibákat vétettek ellenünk, akkor saját létkérdésünk, hogy függetlenül attól, hogy ők ezt belátták, nem látták be, bocsánatot kértek, nem kértek bocsánatot. Függetlenül ettől el kell oda jutnunk a saját személyiségünk érdekében, hogy elengedjük. Elengedjük, megbocsátunk nekik, és el kell oda jutnunk, hogy nem mutogatunk rájuk a saját hibáink miatt. Felnőtté válni azt is jelenti, hogy elérünk ahhoz a ponthoz, amikor azt mondjuk, hogy igen, látom, bizonyos reakciók, bizonyos félelmek, bizonyos görcsök az én életemben ezért, meg ezért, meg ezért vannak, amik az életemben voltak, amiket a szüleim csináltak adott esetben. De ez nem ok arra, hogy én ugyanilyen legyek. És innentől kezdve kezd el az ember felelősen gondolkozni, és felelősséget vállalni önmagáért. A harmadik szakasz, tehát nem jó, ha kimarad az életünkből, mert akkor életünk végéig bizonyos szempontból kamaszok maradunk. Éretlen kamaszként fogunk viselkedni nagyon sok élethelyzetben. Sajnos ehhez a részhez én nem tudok könyvet ajánlani. Nem azért, mert nincs, hanem azért, mert még nem találkoztam vele. Illetve, ahogy említettem, nagyon kíváncsi lennék egy olyan könyvre is, hogy szülőkre hangolva. A továbbiakban még két nagy gondolatot szeretnék felvetni. Azt a kérdést, hogy hogyan segíthetnek a szülők a gyermekeiknek a legkritikusabb időszakban, abban a középső időszakban, a kamaszkor időszakában. Azt fogalmaztam meg magamnak, hogy mindenek előtt arra lenne szükség, hogy arra lenne szükségem, akinek a legnagyobb gyermeke 12 éves, és azt hiszem, hogy időszerű kérdés ez számomra is, hogy együtt tudjak érezni vele, és tudjam, hogy mit érez, és vissza tudjak emlékezni arra, hogy én nekem milyen küzdelmes időszak volt ez. Ez azért fontos, mert talán jobban meg fogom érteni. Talán nagyobb empátiával fogok viszonyulni a butaságaihoz. Azzal küzd ekkor az ember, hogy keresi a helyét. Ki vagyok én? Mi vagyok én? Miért élek? Miért éljek? Hogyan éljek? Mi lesz majd a jövő? Milyen munkám lesz? Milyen családom lesz? Ki lesz a társam? Hogy fogunk együtt élni? Aztán küzd az ember azzal is, hogy hogyan mondjak ellent, hogyan fejezem ki azt, hogy valamivel nagyon nem értek egyet, úgyhogy közben nem ordítok. Aztán küzd az ember azzal is, hogy én lehet engem szeretni? Annyi hibám van, annyi hibát követek el, nagyon sok makacs, szemtelenül viselkedő gyerek egyszerűen elkeseredett a hibái miatt. Nekem a második gyermekem tipikusan ilyen. Ha valami nem sikerül, akkor durcás lesz. És elkezd csapkodni, mert nem sikerült. Mit kezdjek a hibáimmal? Hogy lehet, hogy egy tökéletes világban tökéletlen lettem, és tökéletlen a világ? Nem, hát mi tökéletességre vágyunk. És mintha minden összetörne, amikor azzal szembesülünk, hogy semmi nem tökéletes. De még én sem vagyok tökéletes. Szeretnék egy néhány gyakorlati szempontot, tehát ez az, amit tudnunk kell, és ez az, amire visszaemlékeznünk kell, Ez az, amit megértenünk kell és együtt éreznünk kell ebben. Néhány gyakorlati szempontot hadd vessek fel ezután, hogy ténylegesen a gyakorlatban hogyan segíthetünk a gyermekeinknek. Először is önmagunkkal kell megküzdenünk abban, és itt egy műsor címet hadd idézzek, hogy a gyermekünk az nem a mi tulajdonunk, hanem vendég a háznál. Visszaemlékszem egy középiskolás tapasztalatomra. Azt hiszem, én negyedéves lehettem, de lehet, hogy ötödéves, amikor egy elsős lánynak az anyukájával kellett beszélgetnem, aki eléggé kiakadt rám. Azért akadt ki rám, mert a lányával olyan dolgokról beszélgettünk, amik neki nem voltak szimpatikusak, hitbeli, vallásbeli kérdésekről beszélgettünk, és egy mondata nagyon megrázott. Nem biztos, hogy visszatudom adni szó szerint, de az volt a lényege a gondolatának, hogy a lányom az enyém, és ha én azt akarom, hogy cigánykereket hányjon és vidám legyen, akkor hányjon cigánykereket és legyen vidám. Nagyon megrázó volt hallani ezt az anyukát, és nagyon sajnáltam ezt az iskolatársamat. El kell oda jutni a szülőnek arra a gondolkodásra, hogy nem tulajdonom a gyermekem. Nem az én vágyaimat, terveimet kell neki beteljesíteni, hanem ő vendég az én házamnál, és nekem az a feladatom, hogy segítsem, hogy növekedjen, és szeressem őt. Ebből következik az is, hogy amikor ez az időszak eljön a gyermekünk életében, és elkezd furcsán viselkedni, akkor nagyon fontos, hogy ne a reakciókat lássuk. Ne a reakciókat lássuk, és ne arra válaszoljunk, mert ha ezt tesszük, biztos, hogy céltévesztünk. Mert a reakciók mik lesznek? Valószínűleg találkozni fogunk lustasággal, kényelem szeretettel. Valószínűleg találkozni fogunk szájaskodással, kiabálással, visszakiabálással, vagy dünnyögéssel, morgolódással. Valószínűleg találkozni fogunk hazugságokkal. Előfordulhat, nem feltétlenül szükséges. Szinte biztos, hogy találkozni fogunk szemtelenséggel és vitatkozással. Mindezekben ne a gyereket lássuk, ne a reakciót érezzük sérelmesnek, hanem lássuk meg a szükségletét. Eljött az az idő, amikor szeretne szabadságot, szeretne magánszférát, szeretne döntéseket hozni, szeretne vitatkozni velünk és meggyőződni arról, hogy amit mi élünk, azt azért éljük-e, mert úgy gondoljuk, vagy csak azért, mert ilyen a világ. Lássuk meg ezeket. Kérdéseket tesz fel nekünk ezen keresztül. És az egyik legnagyobb kérdés, amit feltesz nekünk, hogy szeretsz-e? Szeretsz-e feltétel nélkül? Akármit csinálok, szeretsz-e engem? És nekünk fontosabb ezt látni, mint a reakciót. Persze, borzasztó nehéz egy szemtelen kölyökkel szelíden beszélgetni. De ha meglátom, hogy ez a gyerek azért beszél így, mert valamire szüksége van, valamin gondolkozik, akkor lehet, hogy nem is lesz szemtelen a szememben. Lehet, hogy másként fogom látni. Címszavamban írtam még fel gyakorlati szempontokat. Az egyik legnehezebb kérdés, nem mintha receptet tudnék ráadni, a szabadság kontra felelősség, vagy egy szóval fogalmazva a fegyelmezés kérdése. Mit engedjek meg, és mit tiltsak meg? Mit tehetek ebben a helyzetben? Alapelvként ki kell mondani, hogy a túlzott szigorúság és a túlzott szabadság ugyanúgy hat a gyermekre, noha a két különböző véglete a kérdésnek. Egyik sem segít. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy arra van szükség, hogy megtaláljuk azt, hogy a szabadságadást és a felelősség ráruházást párhuzamosan növeljük. Ne torzuljon el úgy a helyzet, hogy mindent szabad, de semmi felelősség. De úgy se torzuljon el a helyzet, hogy mindent kell csinálni, minden felelős, mindenért felelős, és semmi szabadság. Egyik sem építő. Meg kell találni azt az egészséges párhuzamost, hogy a kettő együtt emelkedik fel, növekszik fel. Amennyi szabadság, annyi felelősség. Amennyi felelősség, annyi szabadság. A számonkérés... az még egy külön kérdés lesz. Sokkal jobb, hogyha közös megegyezésen alapulnak a szabályok. Világos, letisztázott szabályok vannak, és azokat következetesen betartjuk. A szabadsággal kapcsolatban szintén egy gyakorlati szempont. Többnyire a szülők szokták meghatározni a programokat. A gyerekek meg elszenvedik. Eljött az az idő, amikor a szülő ezt nem teheti meg többé. Nem teheti meg többé, de mégis azért szükséges együtt is lennünk, együtt is terveznünk, együtt is dolgokat megoldani. Azt gondolom, hogy akkor tartjuk tiszteletben a szabadságot, hogyha a programot megbeszéljük és nem kiadjuk. Hogyha egyeztetünk és megkérdezzük, hogy alkalmas-e, hogyha megbeszéljük, hogy miért fontos. Szintén akkor tartjuk tiszteletben a szabadságot, amikor tiszteletben tartjuk a magántitkot, és nem nyomozunk a gyermekünk után. Ez bizalmi kérdés, bizalomra van szükség. Ha a gyermek azt érzi, hogy nem bízunk meg benne, akkor ez sokszor önmagát beteljesítő jövendőlésé válik. Megbízhatatlan vagy, és bebizonyítja nekünk, hogy igen, megbízhatatlan vagyok. Ezt akartátok? Hát megkapjátok. Említettem egy könyvet, az Igazi Suttogó című könyvet, annak egy gondolatát hadd idézem fel, csak hogy illusztráljam, hogy milyen jellegű bizalomra van szükség. Van benne egy részlet, amiben leírja ez a szerző azt, hogy hogyan indít el lovakat betörés nélkül. Hogyan éri azt el, hogy a ló együtt működjön vele. Egy nagyon érdekes része ez a könyvnek. Én most csak a döntő fordulatot szeretném felidézni. Arról van szó, hogy eléri a lónál azt, hogy ő akarjon csatlakozni. Ha valakit érdekel, akkor megint azt mondom, hogy beszélgetésben elmondom részletesebben. Eléri a lónál azt, hogy ő akarjon csatlakozni, de ez úgy történik, hogy ekkor hátat kell neki fordítani, és nem szabad ránézni a lóra. És leírja azt, hogy észrevette, hogy amikor a szeme sarkából figyeli a lovat, a ló észreveszi, és bizalmatlanná válik. Valami ilyen bizalomra lenne szükségünk, valami ilyen bizalmat kell adnunk a gyermekeinknek. Ha megbízunk, akkor a szemem sarkából sem. Mert megbíztam. Ha a szemem sarkából figyelem, akkor a gyermekem azt fogja átérezni, hogy nem bíztam meg benne. A következő gondolat, amit felírtam magamnak, nem tekintélyelvű viszonyulás a gyermekhez. Nagyon nehéz. Tekintélyelvű vezetés nagyon hatékony rövid távon. Hosszú távon meg iszonyú nagy kárt okoz. Tegyük fel azt a kérdést, miért nem nyílik meg egy gyermek a szülője számára? Nagy valószínűséggel azért nem nyílik meg, noha minden vágya az lenne, hogy a szüleivel továbbra is szeretett kapcsolatban legyen, de nagy valószínűséggel azért nem nyílik meg, mert attól fél, hogy a szülei ilyeneket fognak mondani. Na, ugye megmondtam. Vagy rögtön elkezdi megmagyarázni, hogy amit ő gondol, az miért rossz. Ez a tekintélyelvű gondolkozásnak egy törvényszerű velejárója. El kell oda jutni, hogy nem akarok ítéletet mondani a gyermek gondolatai felett. Nem akarom azonnal helyre tenni, akármilyen butaság volt az. Hanem partnerként tekintem. Kérdezgetek, és megvárom, míg visszakérdez. Megvárom, hogy érdekli-e a véleményem, és ha nem érdekli, nem mondom el. Borzasztó nehéz, nem? De nekünk van véleményünk, azt el akarjuk mondani. Időnként lecsapjuk a másikat, hogy most én beszélek, nem hallod? És ha ezt tesszük, a gyerek bezárul. És joggal zárul be, hadd mondjam ki, joggal zárul be. Mi idéztük elő, és nem ő a hibás miatta. Aztán egy másik kérdés, miért nem segít? Egyrészt lehet, hogy azért nem, mert ugraltatásnak érzi. Azt érzi, hogy nincsen szabadságom. Nem akkor csinálom, amikor én akarom, hanem mintha rabszolga lennék. Föl kell tenni azt a kérdést, hogy amikor kérünk, az kérés vagy parancs? Katonai fegyelmet követelünk, vagy együttműködésre szeretnénk megnyerni? Valószínűleg sokkal többet fog segíteni, hogyha meggyőződhet arról, hogy amit kértünk, abban ő eldöntheti, hogy megteszi vagy sem. Hadd tegyem hozzá, nem minden területen gondolom ezt. Azt gondolom, hogy amikor emberek együtt élnek egy családban, akkor meg kell fogalmazni a szükségleteket, a felelősségeket, a kötelességeket, és ezt mindenkinek el kell fogadni. Ez minden időszakban igaz. Nagyon fontos akkor, amikor feltűnt emberek kénytelenek otthon lakni, úgymond. Nagyon sokan azt élik át, hogy majd akkor lehetek szabad, hogyha elköltöztem otthonról. Mert nagyon sok szülő így gondolkozik és így viszonyul. Sokkal jobb világos szabályokat megbeszélni. Megbeszélni azt, hogy mennyibe kerül a fűtésszámla, és azt mondani, hogy bele kell szállnod. Mennyivel tudsz beleszállni? Nem lehet így élni. Nem egyszerűen erről van szó tehát, hanem arról, hogy amikor kérek valamit, ami nem a hétköznapi élet megbeszélt dolgaihoz tartozik, kötelességeihez tartozik. Amikor kérek valamit, akkor szabadságot adok neki, hogy eldöntse, hogy megtegye. És ennek a próbája az, hogy amikor nem teszi meg, akkor megsértődtem rá. Ha igen, akkor nem adtam szabadságot. Az, hogy rosszul esik, az egy dolog. Hogy megsértődtem, az már egy másik dolog. Miért szemtelen a gyerek? Miért vitatkozik velünk? Azért, mert kíváncsi az értékeinkre. Ebben az időszakban neki fel kell tennie a kérdést, hogy tényleg úgy van. A hitet, a meggyőződést nem lehet örökölni. Személyesen kell meggyőződésre jutni. Személyes hitet kell kialakítani mindenkinek az életben. Mindenkinek személyesen kell megfogalmazni azt, hogy merre akar menni, és miért akar arra menni. És ebben a korban keresi azt, hogy a nagyok, idézőjelbe téve, ti végig gondoltátok ezt? Van válaszotok a kérdésre? Olyan válasz van, amit meggondoltatok, vagy csak sztereotíp válaszaitok vannak? A szemtelenség és a vitatkozás mögött ez húzódik meg. Szeretne meggyőződni arról, hogy mi őszinték vagyunk-e az életünk élésében. Mi következik ebből? Legyen partner. Ne támadjuk meg, akármilyen szentségtörő mondatot mondott ki. Ne rázzuk le, mert akkor mást fog megkérdezni. Akkor máshova fordul segítségért. Legyünk őszinték a beszélgetésekben. Válaszoljunk őszintén. Emlékezzünk vissza, és tegyük fel tényleg a kérdést magunknak. Választ kaptunk, kérdezve, gondolkodva élünk, vagy pedig csak elfelejtettük, hogy voltak ezek a kérdések a mi életünkben. Nem kamasz, gyerek, szülő kapcsolatban, de nagyon elgondolkoztatott egy embernek egy megjegyzése. Azt mondta, hogy megfigyelte azt, hogy amikor ő fölteszi a maga kérdéseit, amik még csak provokálni se akart vele, bár provokatívak voltak ezek a kérdések. Azt mondta, megfigyelte azt, hogy a legtöbb esetben ingerült visszavágás a reakció. Miért? Azért, mert nincs válaszunk. Azért, mert ami biztonságosnak érzett környezetünket megzavarta valami. Igen, nagyon sokszor ez a háttere. Azért vagyunk indulatosak, azért vagyunk türelmetlenek más provokatív kérdésekkel, gondolatokkal szemben, mert lehet, hogy mi is bizonytalanok vagyunk. Lehet, hogy féltjük a nagy nehezen megszerzett biztonságérzetet. Féltjük a sztereotíp válaszokat, amelyek miatt letehettük már ezeket a kérdéseket. És ez a gondolathoz még egy megjegyzés. Sokan nem mernek bocsánatot kérni, mert úgy gondolják, hogy ha bocsánatot kérnek, akkor elveszítik a tekintélyüket. Vagy akkor valami összedől, és javíthatatlanul összedől. Mögött persze az a csalafint a gondolkozással, csavaros gondolkozás, hogy a rossz csak akkor rossz, hogyha kiderül. Hogyha nem derül ki, akkor nem is rossz tulajdonképpen. És az a nagyobb baj, ha kiderül, nem az, hogy van. Pedig a bocsánatkérés, amikor megfogalmazzuk egymás felé azt, hogy valamiben tévedtünk, valamiben hibáztunk, valamiben nem volt igazunk, akkor ez csak arról győzi meg a másikat, hogy érző, gondolkodó, önmagunkkal szembenézni képes emberek vagyunk, akik őszinték vagyunk saját magunkhoz. Ennyiről szól a bocsánatkérés, ennek a beismeréséről, vagy erről szól. Ennek a gondolatnak a lezárásaként hadd fogalmazzam meg azt, hogy ki kell mondanunk azt, hogy a szülők felelőssége a nagyobb. Amikor a szülő és a kamasz konfliktusba kerül egymással, akkor én nem félek kimondani azt, hogy a szülő felelőssége a nagyobb. Azért lehet ezt kimondanunk, azért lehet ezt megfogalmaznunk egyrészt, mert a gyermekeink nem tesznek mást, mint visszatükrözik azt, ahogyan éltünk. Nem azt fogadták be, amit mondtunk, hanem azt fogadták be, ahogyan éltünk. Sokszor egyébként ezért vagyunk borzasztó ingerültek, mert nagyon nem szeretünk önmagunkkal szembesülni, és borzasztó fájdalmas meglátni, hogy ezt én csináltam. Másrészt azért a szülő felelőssége nagyobb, mert elméletileg ő már felnőtt. Persze ez csak elméletileg van így, ugye az előzőkben elmondtam, hogy miért. Elméletileg az ő idegrendszere jobban bírja a megterhelést, mint egy kialakuló gyermeki idegrendszer. És milyen furcsa paradoxon, hogy mégis a gyermektől várjuk, hogy tökéletesen kezelje a konfliktusokat, tökéletesen dolgozza fel az érzelmi viharokat, viselkedjen példamutatóan, miközben mi magunk képtelenek vagyunk erre. És itt véget ért a gondolatmenet. Itt pont ezért nagyobb a szülők felelőssége. És hadd vegyem a harmadik gondolatot, vagy a harmadik nagy témát, amit így fogalmaztam meg, hogy szülőkre hangolva. Eljátszottam a gondolattal, hogy vajon mi kerülne be egy ilyen könyvbe, aminek ez lenne a címe, hogy szülőkre hangolva. Azon túl, hogy itt is elap gondolat lenne az, hogy a szüleinknek ugyanúgy szükségük van a szeretetünkre, mint nekünk az övére, az övékére. Tehát az alapgondolat ugyanez lenne, mint mind az összes könyvnek, ami megjelent az egymásra hangolva öt szeretetnyelv témakörben. Ez az alapgondolat, hogy akkor tud normálisan működni az emberi kapcsolat, hogyha abba belefektetjük a szeretetet, hogyha abba beleadjuk a szeretetet, ha nem elvárjuk, hogy minket szeressenek, hanem ha mi adjuk azt, amire a másiknak szüksége van, és úgy adjuk, ahogyan szüksége van. Az első alapgondolat biztos, hogy ez lenne a szülőkre hangolva könyvben, hogy a szülőknek ugyanúgy szükségük van a szeretetünkre, mint ahogy nekünk szükségünk van az övékére. És azt fogalmaztam meg, hogy talán az segített nekünk gyermekeknek, hogyha tudatosítjuk azt, hogy mi is zajlik le bennük, miközben mi elhagyjuk őket, miközben mi elválunk tőlük. A szülő azt éli át, hogy már nem vagyok fontos az életében. Eddig fontos voltam, most már nem kellek. Amíg szüksége volt rám, addig kellettem, most már nem kellek neki. Éreznie kell a jelenlétünket, éreznie kell azt, hogy ő fontos továbbra is. A szülő nem tud nem szülő lenni. Ha egyszer szülővé lett, akkor élete végéig az lesz, és ezért aggódni fog, és félteni fog bennünket. Lehet, hogy ez bennünket borzalmasan zavar, mert úgy érezzük, hogy még mindig nem vette tudomásul, hogy mi már azért felnőttek vagyunk, és tudunk mi magunkra vigyázni, de mivel szülő, ezért nem tud elfelejteni bennünket, és ezért szeret annyira, hogy gondolkodik rólunk, és aggódik miattunk, és félt bennünket. És a szülőnek szembe kell néznie azzal, hogy egyre terhesebb az élete. Öregszik, idősödik. Amit eddig meg tudott csinálni, már nem megy. Kezd el magányosodni. Kezd azon gondolkozni, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha nem lennék, mert már csak teher vagyok mindenkinek. Emlékszem, hogy mennyire megrázott az a gondolat, amit apukámmal kapcsolatban hallottam, azt hiszem anyutól, Körülbelül 14 éves lehettem, vagy 13 éves. Akkor vettünk egy új autót, egy Ladát. És fahéjbarna volt a Lada. És az az érdekes, hogy miért volt fahéjbarna, és miért nem volt sötétkék. Azért nem volt sötétkék, mert apukám nem szerette volna, hogy halottas kocsira emlékeztesse. Ez engem nagyon megdöbbentett. 45 év körül lehetett? Még csak kamaszodni se kezdtem, csak a nővérem kamaszodott. De őt foglalkoztatja ez a kérdés. Őt nyugtalanítja ez. Önnek ez nyomasztó. Neki ezzel szembe kell nézni. Tudunk-e segíteni ebben? Nagyon sok mindenben nem tudunk, de egy dologgal tudunk, hogyha érezheti a szeretetünket. És itt hadd zárjam le ezt a gondolatot azzal, hogy nagyon sokszor találkoztam azzal a kérdéssel, különösen elmérgesedett kapcsolatokban. És mindegy, hogy szülő-gyermek kapcsolat mérgesedett el, vagy férj-feleség kapcsolat mérgesedett el. De megjelent az a kérdés, hogy nem fogom megerősíteni az önzését, hogyha úgy fejezem ki a szeretetemet, ahogyan neki szüksége van rá. Hogyha teszem föl, ő a szívességek szeretet nyelvét beszéli. Ha neki arra van szüksége, hogy mellé álljak és elvégezzek dolgokat, szeretetemet kimutatva. És közben ő követelőzik, hogy én tegyek meg dolgokat. Nem fogom ezzel az ő önzését megerősíteni az életében? Tulajdonképpen arra a dilemmára kell választ adnunk, hogy lehet megoldani azt, hogy úgy vívjuk ki a szabadságot, hogy közben, ha lehet, ne harcoljunk érte. Hogy lehet kivívni úgy a szabadságot, hogy közben a szeretetünket is ki tudjuk mutatni. És ne legyenek torz reakcióink, ne legyenek olyan indulataink, olyan indulatosságaink, amelyek a szabadságharc miatt vannak bennünk, de amelyekkel csak fájdalmat okozunk a szüleinknek. Én nem gondolom, hogy erre a kérdésre választ tudnék adni. De ezen érdemes gondolkozni. És azt tudom kimondani, hogy nyilván meg kell húzni a határt, és azt mondani, hogy nekem kell döntéseket hozni, hogy függetlenné kezdtem válni, ki milyen szinten van persze ebben. De nem csak idáig kell eljutni, hanem odáig is el kell jutni. És vannak dolgok, amiket megteszek félelem nélkül. Megteszem, mert a szeretetemet akarom kimutatni. Mert tudom, hogy szüksége van a szeretetemre. Szüksége van arra, hogy érezze a szeretetemet. Befejezésül még egy részletet hadd olvassak fel a Kamaszkor körül című könyvből. Pontosabban ez a könyv idéz egy részletet Vörös Sándortól. Egyrészt ezzel az idézettel zárnám le. Ezt mondja, az ember még nem ember. Csak zavaros fejű, veszélyes kamasz. Az ember akkor lesz ember, ha átvilágítja mélyéig önmagát, és a belső világosságból a külső világba sugarat bocsát. Tehát elolvasom még egyszer, mert ez a lényeg ennek a témának. Az ember még nem ember, csak zavaros fejű, veszélyes kamasz. Az ember akkor lesz ember, ha átvilágítja mélyéig önmagát, és a belső világosságból a külső világba sugarat bocsát. A második gondolat, amivel lezárni szeretném, az pedig egy bevezetés a következő előadáshoz. A Biblia elején így fogalmaz, elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Amíg ez a felnőtté válás nem ment végbe, és nem jutott el odáig, hogy átvilágítja önmagát, és nem reaktív életet éli, hogy jön valami, és arra reagálok, hanem saját belső mércéje, saját belső meggyőződése alakult ki, és a reakcióit, a viselkedését, azt a szeretetre való elkötelezettség határozza meg, és nem az, hogy velem hogyan bánnak. Nos, addig, amíg ide nem jutott el, addig, ha teheti, ne menjen férjhez, vagy ne nősüljön meg. Mert csak ezután alkalmas arra, hogy ez bekövetkezzék, hogy ez építő és áldásos legyen. Hát ez már átvezet a következő előadáshoz. Köszönöm a figyelmet, itt most megállunk.